Alinnen árnyak. Richard király újra a régi. Shakespeare harmadik Richard. Amikor a fekete lovag, mert ideje már, hogy újra felvegyük története fonalát, a gyülekező és tanácskozó falnál elválta a nagylelkű szegénylegényektől, egyenesen a közeli Szent Batol priorság felé vette útját. Ez egy kis terjedelmű és kis jövedelmű kolostor volt, a Torquistoni várkastély elfoglalása után idehozták a sebesült Ivanhoe-t, a hűséges Gört és persze az aranyszívű Wamba kíséretében. Hogy közben mi történt Ivanhoe és megszabadítója között, arról ebben a pillanatban fölösleges beszámolni. Elég, ha megemlítjük, hogy a hosszas és komoly beszélgetés után a prior küldöncöket indított el többfelé különböző irányba, és másnap a fekete lovag maga is folytatta útját. Nem vitt magával mást, csak Wamba bohócot, aki most úti kalauznak csapott fel. Königsbergben találkozunk majd, mondta a fekete lovag Ivanhoe-nak. Az elhunyt Edelstein kastélyában, ahol apád Cedric halotti tort rendez, nemes rokona emlékére. Szeretném is látni 100 rokonaidat együtt, Sir Wilfrid, hogy jobban megismerjem őket, mint eddig. Te is légy csak ott, és az én feladatom lesz, hogy kibékítselek apáddal. E szavak után igen nagy szeretettel elbúcsúzott Ivanhoe-tól, aki minden áron el szerette volna kísérni megmentőjét. Persze a fekete lovag hallani sem akart róla. A mai napot szánd még pihenésre. Még holnap is alig lesz elég erőd a hosszú út megkezdésére. Nekem nem kell más kísérő, mint a derék Wamba, aki megjátszhatja akár a papot, akár a bolondot, ahogy éppen kedvem tartja. Az a fő, hogy szívvel lélekkel szolgállak, uram, mondta Wamba. Nagyon szeretnék részt venni Edelstein halotti torán, mert ha a lakoma nem lesz teljes és bőséges, a halott bizonyára fel kell majd a koporsójából, hogy jól leszítja a szakácsot, ételhordót és a pohárnokot is. Márpedig ez olyan látványosság, amit kár volna elmulasztani. De ne haragudj, lovag úr! Ha én is megkérem vitézségedet, szóljon egy-két szót érdekembe gazdámnak, Cedric úrnak, ha az én szavam nem tudná kiengesztelni. És honnan gondolod, bohóc úr, hogy az én lomha vitézségem el tudja érni azt, amit a te fürge elmészségednek nem sikerült? Ezt magyarázd meg nekem. Az elmélység, lovag úr, felte Wamba, sok mindent el tud érni. Gyors, szemfüles kölyök az. Meglátja fele barátja gyenge oldalát, és jól ki tudja használni a kedvező szelet, ha jó a hangulat. Na de a vitézség egészen más. Tagba szakadt fickó, aki utat tör magának árkon és bokron át, akármilyen az idő. Akár, hogy fúj is a szél. Na így hát, lovag úr, én majd igyekszem a hasznomra fordítani nemes gazdám jókedvét. Ám ha zordra fordul az idő, kérlek, oltalmazd meg. Lakat és retesz lovagja. Ha már kedved leled abban, hogy így szólítsanak, mondta Ivanhoe, attól tartok, hogy fecsegő és zavarosfejű bolondot választottál kalauzodnak. Viszont jobban ismer minden kis ösvényt és csapást az erdőben, mint a vadász, aki életét itt tölti. és azon kívül a leghűségesebb fickó, amiről már volt alkalmad meggyőződni. Hát, ha ért hozzá, hogy megmutassa az utat, felelte a lovag, semmi kifogásom ellene, ha tréfáival meg is rövidíti, és kellemessé teszi. Hát, Isten véled, kedves Wilfried, megtiltom, hogy előbb próbálj útra kelni, mint holnap reggel. Most már aztán igazán elbúcsúzott Ivanhoe-tól, aki hódolattal megcsókolta kezét. Barátságosan intett a priornak, lovára pattant és elnyalgart. Nyomában egyetlen utitársával, Vambával, a bolonddal. Ivanhoe szemével követte őket, amíg el nem tűntek a kolostort környező erdő sűrűjében, azután visszatért a házba. De röviddel a reggeli áhítatosság után már magához kérette a priort. Az öreg ember sietve megérkezett, és aggódva érdeklődött vendége egészségi állapota felől. Jobban vagyok, mint ahogy remélni mertem volna, felelte Ivanhoe. Vagy a sebem volt kisebb, mint ahogy az erős vérzés mutatta. Vagy pedig a balzsam, amit kaptam, az volt csodás hatású? Annyi bizonyos, hogy úgy érzem, akár már is páncélt tudnék ölteni. És ez annál jobb, mert olyan gondolatok járnak a fejemben, amelyek nem engedik, hogy tovább is tétlenül rostokoljak itt. Tehát mit beszélsz, lovagúr? Tiltakozott a prior. A szentek óvjanak meg attól, hogy a száz Cedric fia elhagyja csendes kolostorunkat, mielőtt sebei teljesen begyógyultak volna. Ártana is kolostorunk hírnevének, nekem kellene restelkednem miatta. Magam sem kívánnám elhagyni vendégszerető házadat, tisztelendő atyám, felelt Ivanhoe, ha nem érezném magamat elég erősnek ahhoz, hogy útra keljek, és ha nem kényszerítene valami, hogy megtegyem. Ugyan mi kényszeríthetne lovagul? Vitatta a prior, hogy ilyen hirtelen útra kell. Nem esett még meg veled, szent atyám, mondta a lovag, hogy hirtelen nagyon is furcsa, sejtelen fogott el, valami közeledő baj előérzete, amelynek mégis hiába kerested az okát. Nem esett még meg veled, hogy kedélyed hirtelen elborult, mint a napos táj, ha a felhők tornyosulnak fölötte, a közelgő vihar hírnökei, és nem gondolod-e, hogy az ilyen sejtéseket figyelembe kell részesíteni, mert hát ha a védő angyalunk üzenetei, hát ha így kapunk hírt a fenyegető veszedelemről. A prior keresztet vetett. Nem lehet tagadni, mondta, hogy vannak ilyen dolgok, és ezek a jelek az égből jönnek. De az ilyen jelek többnyire kézzel fogható célokra mutatnak, és hasznos cselekedetekre ösztökélnek. Na de mi volna a haszna és értelme annak, hogy gyengén és sebesülten nyomába ez egy társadnak, akin nem tudná segíteni, ha valóban támadás érné? Tévedsz, prior, tévedsz, felelte Ivanhoe. Elég erős vagyok ahhoz, hogy ütlegeket váltsak bárkivel is, aki útközben megtámadna. De ha nem így volna, akkor is ott a helyem mellette. Nem csak a karommal. Más módon is segítségére lehetek, ha bajba kerül. A szászok, mint ismeretes, nem kedvelik túlságosan a normanokat. És ki tudja, talán őre is kiterjesztik haragjukat, ha váratlanul éppen akkor toppan be, amikor úgyis ingerültek. Ezt én halála miatt, vagy mondjuk a fejükbe száll az ital, amiből ilyen tor alkalmából jócskán szoktak fogyasztani. Nagyon is veszélyesnek tartom, ha ilyenkor állítana be hozzájuk, és elhatároztam, hogy vagy elhárítom a veszélyt, vagy megosztom véle. De hogy akármelyiket is megtehessem, segítségedre van szükségem. Kérlek, adj kölcsön nekem egy szelíd hátas lovat, amelyebb mondjuk csendesebb járású, mint az én harci ménem. Örömmel, felelte a prior. Odaadom az én saját poroszkámat, amely olyan kényelmesen lépeget, mint a Szent Albani apát lovacskája. Meg kell mondanom, hogy Malkin, mert így hívják az én kancámat, olyan szelíd és olyan óvatos járású, hogy ebben a tekintetben csak a mutatványos lova veheti fel vele a versenyt, amely tojások közt lépked dudaszóra. Sok szent beszédet szerkesztettem a hátán kolostorbeli testvéreim és más keresztények lelki épülésére. Hát akkor kérlek, tisztelendő atyám, nyergeltesd meg Malkint azonnal, aztán szólj Görtnek, hogy készüljön fel ő is, és hozza elő a fegyverzetem. De hát, kegyelmes, jó úram, szólt a prior. Azért meg kell mondanom, hogy Malkin éppen olyan keveset ért a fegyverekhez, mint a gazdája. Hát hidd el, nem tudja elviselni fegyverzetet súlyát, de még a látványát sem. Esküszöm. Malkin kitűnő ítélő képességgel rendelkezik. Tüstént észreveszi az illetéktelen megterhelést, és tiltakozik ellene. Nemrég kölcsön kértem a Fructus Temporum kapcsos táblába bekötött kéziratát Sam Bees apátjától. És akár hiszed, akár nem, Malkin egyetlen egy tapottat sem volt hajlandó elmozdulni a kapu elől, amíg a nagy kötetet fel nem cseréltem az én kis imakönyvemmel. Hát, biztosíthatlak, szent atyám, felelte Ivanhoe. Lovacskádat nem fogom túlságosan megterhelni, na de ha mégis makrantoskodik velem, esküszöm, azért mégiscsak ő húzza majd a rövidebbet. Miközben ezt mondta, Gert éppen felcsatolta Ivanhoe lábára a széles, aranyos sarkantyúját, amelynek alakja és nagysága a legcsökönyösebb lovat is meggyőzhette arról, hogy a legokosabb engedelmeskedve. Amikor a prior meglátta Ivanhoe sarkantyújának hatalmas, éles fogait, egyszerre megbánta előzékenységét, és dadogni kezdett. Lovagúr, ez nem megy, hidd el, Malkin nem tűri a sarkantyút, jobb lesz, ha bevárod az intézőnk lovát, mert mindjárt megjön a majorból, aztán egy óra se telik bele, hogy itt lesz. Annál jámborabb állatot kevésbe sem találhatnál, hiszen te mit akarok mondani, télen pedig tüzelő hordásra fogtuk be, aztán sohasem kap szemes abrakot, így aztán szelíd és kezes. Köszönöm, főtisztelendő atyám, de inkább megmaradok az első ajánlatod mellett, annál is inkább, mert látom, hogy Malkint már kivezették a kapu elé. Fegyverzetemet majd Gert fogja cipelni, aztán egyébként meg nyugodt lehet, nem fogom túlterhelni Malkint, és nem veszítem el türelmemet, akármennyire próbára tesz is. Na, most pedig Isten véled. Ivanhoe lesietett a lépcsőn, fürgébben és könnyedebben, mint sebesült állapotában el lehetett volna tőle várni. Felült Malkin hátára, és alig várta, hogy megszabaduljon az aggodalmaskodó priortól, aki, amennyire kora és pocakja engedte, szorosan mellette loholt, és hol Malkin dicséretét zengte, hol meg könyörgött a lovagnak, hogy bánjon vele óvatosan és kíméletesen. Abban a korban van, amely lányok és kancák számára a legveszedelmesebb, mondta az öreg, és nagyot kacagott saját szellemességén. Éppen a 15. esztendejében jár. Persze Ivanhoe-nak kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy egy ló érdemeit vitassa meg a gazdájával. Gyorsabb ügetésre nógatta Malkin, és megparancsolt a csatlósának, mert Gert már annak nevezte magát, hogy maradjon szorosan mellette. Hát így vágtak neki, az erdőnek, követve a fekete lovag útját, míg a prior a kolostor kapujából nézett utánok. Jézus Máriám, kiáltott fel, milyen hevesek és tüzesek ezek a katonák. Bár csak eszembe se jutott volna, hogy rábízzam Malkin. Itt állok most Areumámmal, félig bénán. Jaj, végem van, ha Malkint valami baj éri. De hát, az is igaz, tette hozzá, meggondolva magát. Még a saját vén és törődött csontjaimat se kímélném, amikor a régi jó Anglia igaz ügyéről van szó. Így hát Malkinnak is csak kockáztatnia kell valamit. A végül még megtörténhetik, hogy a mi szegény kolostorunkat valami, igen, valami bőkezű adománya jutalmazzák majd meg. Vagy tán az is lehet, hogy az öreg priornak küldenek egy jámbor lovacskát. Ha pedig egyik sem következik be, mert a nagy emberek könnyen elfelejtik a kis emberek szolgálatait, akkor is úgy fogom érezni, hogy megkaptam jutalmamat, mert azt tettem, ami helyes volt. Egyébként pedig éppen ideje, hogy összehívjam a testvéreket reggelire a refektóriumba. Hej, hej, nagy a gyanúm, hogy ennek a hívásnak szívesebben engedelmeskednek, mint a harangozásnak, amely hajnali áltatosságra, meg reggeli imára szólítja őket. Így Szent Patolf priorja visszabotorkált a refektóriumába, hogy elfoglalja helyét az asztalfőn. Éppen akkor szolgálták fel a barátok reggeliét. Tőke halat, aztán sört. A prior szuszogva és fontoskodva beszélni kezdett, homályos célzásokat ejtve bizonyos szolgálatokról, amelyeket igen nagy embereknek tett, és a várható jutalomról, amelyben persze a kolostor egyszer részesülni fog. De mivel a hal nagyon sós volt, a sör pedig meglehetősen erős, a testvérek nyelve és gégéje annyira el volt foglalva, hogy alig törődtek füleikkel. Így hát nem csoda, hogy főnökük célzásait valamennyien eleresztették a fülük mellett. Diggory atya kivételével, akit persze fogfájást gyötört, és az egyik oldalán tudott csak rágni, így hát félfüllel ő mégis a priorra figyelt. Közben a fekete lovag és vezetője kényelmesen paroszkáltak az erdő sűrűjében, A jó lovag csendesen dúdolgatta magában valami szerelmes trubadúr dalát, néha meg egy-egy kérdéssel bátorítgatta kísérője fecsegő hajlamát. Így aztán társalgásuk a dal és a tréfa furcsa keveréke volt, amelyből szeretnénk olvasóinknak egy kis kóstolót adni. Képzeljék hát el lovagunkat úgy, ahogy már lefestettük. Persze magas, széles vállú, nagy csontú, erős férfit, hatalmas fekete csataménjén, amelyet a természet mintha csak arra a célra teremtett volna, hogy elbírja egy ilyen ember súlyát. De nem csak elbírta, hanem olyan könnyedén lépkedett, mintha nem is volna lovas a hátán. A lovag felcsapta a sisak rostéját, hogy szabadon tudjon lélegezni. De a sisak alsó részét, az álladzót csukva hagyta, és így arca félig meddig mégis rejtve maradt. De jól lehetett látni napbarnította pirosló arcát és nagy, fényes kék szemét, amint elővillant a felcsapott sisak rostély árnyékából. A lovak külseje és minden mozdulata gondtalan, vidám bizakodást fejezett ki. Nyilván olyan ember volt, aki nem ismeri a félelmet, de habozás nélkül szembeszáll minden váratlanul felmerülő bajjal. Olyan ember, úgy szólván, aki megszokta a veszély gondolatát, olyan ember, akinek mestersége a kaland és a háború. A bohóc szokásos tarka ruháját viselte, de az utóbbi idők tapasztalatai rábírták már arra, hogy fakardját jó éles szabjával cserélje fel, és megfelelő pajzsot is szerezzen hozzá. Békés mestersége ellenére mindkét fegyverhez meglepő módon kitűnően értett, amint ez Torquiston ostrománál fényesen be is bizonyosodott. Vambának gyenge oldala inkább az elméje volt, és fogyatékossága, izgága, türelmetlenségében nyilvánult meg. Nem tudott sokáig egy helyben ülni, vagy nyugton maradni, nem tudta ugyanazt a gondolatmenetet hosszabb ideig követni, bár néhány percig kifogástalanul el tudott látni minden rábízott feladatot, és meg tudott érteni minden témát, amely közvetlenül érintette. Most, ahogy lóháton ült, szüntelenül ide-oda csúszkált, előre vagy hátra, hol a ló nyakán ült, hol meg egészen a farán, néha mindkét lábát az egyik oldalon lógatta le, máskor meg arccal a ló farka felé fordult, izgett, mozgott, és ezernyi módon komédiázott, és úgy viselkedett, igen, igen, mint egy majom. Végre aztán a ló annyira megunta az ugrabugrálását, hogy ledobta a hátáról, és egész hosszában lerakta a fűbe. A kis baleset megkacagtatta a lovagot, Vambát pedig arra késztette, hogy ezentúl egy kicsit nyugodtabban üljön a nyeregbe. Abban a pillanatban, amikor útközben megpillantottuk őket, ez a vidám pár éppen egy úgynevezett viréléját énekelt együtt, amelyben a bohóc öblös hangon felelgetett a lovag iskolázott hangjának, és a következő víg dalt énekelték. A lovag. Szívem Anna Mari, már reggeledik. Szívem Anna Mari, nap emelkedik. Föllibben a pára, madárdal a hí, ébredj szívem, életem Anna Mari. A virradat Anna Mari csupa láz, vidáman kürtöl a fürge vadász, hangját a hegy és a lom visszaveri, kék hajnalon ébredj Anna Mari. Van ba? Ó, Tibalt, szeretőm, még szunnyadozom, álom raj oson puha vánkosomon, ébre mit is ér valamennyi öröm? Csak az álom a szép, ó, Tibalt, szerető. Örüljön a pinty, hogy a köd tovaszált, rengesse a kürt a hegyek taraját, álmom nekem édesebb gyönyöröm, nem rólad álmodom én, szeretőm. Hát, kedves dalocska, mondta Vamba, amikor a végére értek. És bohóc sapkámra esküszöm, hogy tanúságos is. Görtpajtásommal énekelgettem ezt valaha, aki Isten és gazdája kegyelméből ma már szabad ember. De valamikor jól elnáspágoltak miatta, mert a dallam annyira elbűvölt minket, hogy ágyban heverészve énekelgettük félig álomban, aztán félig ébre. Pedig már 2 óra is elmúlt a nap felkelte óta. Na, úgy megraktak, hogy még ma is sajognak a csontjaim. Valahányszor eszembe jutott a dal. Mindazonáltal elénekeltem Anna Mari strófáját, csak hogy a kedvedben járjak, lovagúr. A bohót ezután rágyújtott egy másik dalra. Helyesebben inkább tréfás nótára. A lovak pedig mindjárt elkapta a dallamot, és együtt énekelték. A lovag és Vamba. 3 legényt küld nyugat, észak, dél, mind zeng epekedve balladát. Welcome, özvegy felesége a cél, és van-e özvegy, aki ellenállt? Az első Deli tindéli lovak, és zeng epekedve balladát, atyáj dicső hírű férfiak, és hol az özvegy, aki ellenállt? Nincs nemes apja nagy úr előkelő, tettei megtöltik a balladát, és elküldte zabot hegyezni a nő, első özvegy, aki ellenállt. Vamba. A következő csak esküdözött, nagy vígan fújta a balladát, verszből uraságként se idejött, és van-e özvegy, aki ellenállt? Nagy ükeit sorra dalolta ő, tyudorról, ricsről zengte dalát, ennyihez egy özvegy kevés, így a nő, talpára köté utilapuját. De jött a paraszt, a kenti paraszt, ravaszul dalolta a balladát, a haszonról dúdolt ezt meg amaszt, és hol az özvegy, aki ellenállt? 2. Lovagot meg urat percig se maraszt, hiába dalolnak balladát, de haszonról pusmog a kenti paraszt, és van-e özvegy, aki ellenállt? Tudod, Vamba, mondta a lovag, szeretném, ha vitéz szövetségesünk, akitől a nagy tölgyfánál váltunk el, vagy káplánja, a vidám barát hallaná ezt a dalocskát, amely a derék jómán dicsőségét zengi. Hát én bizony nem szeretném, felelte Vamba, legfeljebb addig, amíg ott lóg az oldalodon az a kürt. Ha kürtről beszélsz, nevetett a lova. Laxli barátságának az áloga, ez az egyetlen jelentősége. Laxli váltig erősítgette, hogy baj esetén, ha a 3 hangot megfújom rajta, menten itt terem derék, jómán csapata, és kihúz a csávából. De azért nem hiszem, hogy valaha is megpróbálom. Itt teremnek, hüledezett a bohót. Ha nem volnál itt ezzel a kürtel, amely biztosíték arra, hogy békésen utunkra engednek, azt mondanám, Isten őriz, jobb, ha nem látom őket. Na de, hogy érted ezt? Kérdezte a lovak. Csak nem gondolod, hogy enélkül megtámadnának minket? Dehogy, dehogy. Nem szóltam semmit. felelte Vamba, hiszen a lombos fának épp úgy fülei vannak, mint a kőfalaknak. De felej nekem, lovag úr, ha tudsz erre a kérdésre. Boros kancsód, meg a zsebed mikor legyen inkább üres, mint tele? Azt hiszem, soha, felelte a lovag. Nem is érdemled meg, hogy a tiéd tele legyen, ha ilyen bamba választ adsz. A helyes válasz ez. Legyen a korsód üres, amikor átnyújtod egy szásznak, és hagyd otthon a pénzedet, ha sétálni mégy az erdőbe. Azt akarod mondani, hogy a barátaink rablók? Nyitatlankodott a lovak. Uram, én egy árva szóval sem mondtam ezt, felelte Vamba. Végtére is megkönnyebbülés annak a szegény lónak, ha leveszik róla a málhát, amikor még hosszú útja van hátra. És lovasa a lelki üdvösségének is használ, ha megszabadítják az aranytól, amely minden bűn kútforrása. Így hát rút hálátlanság volna sértő nevekkel illetni azokat, akik ilyen szívességet tesznek lónak és embernek. Én azonban mégis inkább otthon hagyom a podgyászomat, és eldugom szobácskámban a pénzes zacskómat, ha ezekkel a jó emberekkel találkozhatom, mert minek fárasszam őket. Én meg azt mondom, hogy mindketten imáinkba foglalhatjuk őket, barátocskám, mondta a lovag. Akármilyen sötét képet festesz is róluk. Hát én is szívesen imádkozom értük, felte Vamba a bolond, de csak a városban, nem itt az erdőben. Nem akarok én úgy járni, mint Szent Bíz apátja, akit persze arra kényszerítettek, hogy egy korhat tölgy odvában mondjon misét. Hogyan beszélhetsz, amit akarsz, legyintett a lovag. Ezek a derék jómenek mégiscsak derekaszolgálatot tettek gazdádnak, Cedricnek, Torquistonban. Igaz, igaz, hagyta rá Vamba. De ez hozzátartozik számadásukhoz a mennyországgal. Számadásukhoz? Na, hogy érted ezt? Figyelj csak ide! Mindjárt megérted, felelte a bohóc. Mindig igyekeznek kiegyenlíteni számlájukat a mennyországgal, akár csak a mi öreg pincemesterünk. A rovásaival, vagy Izsák zsidó az adósaival. Mind azon igyekeznek, hogy minél kevesebbet adjanak, és minél többet kapjanak. Nyilván úgy vélekednek, hogy őket is megilleti a hétszeres kamat, amit a Szentírás ígért a kegyes kölcsönök jutalmával. Magyarázd meg, hogy érted ezt, Vamba? Én nem sokat értek a számokhoz, meg a szokásos kamatokhoz. Hát, ha a vitézséged olyan tudatlan, felte Vamba, kegyeskedjék megtanulni, hogy ezek a derék emberek hébe-hóba elkövetnek egy-egy jó cselekedetet is a sok kevésbé dicséretes tett ellensúlyozására. Például odavetnek egy ezüst koronát a kolduló barátnak, miután kiraboltak egy öreg apátot, és 100 aranyat csapoltak belőle. Vagy alamizsnát adnak egy szegény öregasszonynak, miután megölelgettek egy kislányt az erdőbe. És ezek közül melyiket nevezett gaztetnek, és melyiket jónak? Vágott a szavába a lovag. Hát, ez sikerült, teli találat, kacagott Vamba. Lám, szellemes emberek társasága mennyire élesíti az elmét. Esküszöm, lovag úr, ilyen jót sosem mondtál, amikor annak a részeges barátnak a társaságában dicsérted éjszakánként az urat, de hadd folytassam. Ezek a víg erdei cimborák Úgy egyenlítik ki a számlát, hogy segítenek felépíteni egy kunyhót, ha felperzselnek egy kastélyt. Tatarozzák egy kápolna zsúfedelét, de kirabolnak egy templomat. Meggyilkolják a bírót, de kiszabadítanak egy szegény rabot. Vagy hogy arról beszéljünk, ami közelebbről érdekel bennünket, megmentik egy 100 franklin életét, na de ennek ellenében elevenen megégetnek egy norman bárót. Szóval jó érzésű rabok, udvarias zsiványok és szerencsés ember, aki olyankor találkozik velük, amikor a legféktelenebből garázdálkodnak. Hogy-hogy, Wamba? Hát úgy, hogy ilyenkor kissé furdalja őket a lelki ismeret, és igyekeznek kiegyenlíteni számlájukat a mennyországgal. De ha ez megtörtént, és úgy érzik, hogy a mérleg két serpenyője egyensúlyba került, na akkor jaj annak, aki az útjukba akar, akivel új számlát nyitnak. Például Torquistonban jól viselkedtek, de képzelem, hogy elbántak az utasokkal, akikkel ezután találkoztak. És mégis, én csak azt mondom, folytatta Wamba a bolond, közelebb hajolva a lovakhoz, ismerek olyanokat, akikkel itt az erdőben sokkal veszélyesebb találkozni, mint azokkal a szegény legényekkel. És vajon kik lehetnek azok? Mert tudtam, már nálatok nincsenek se medvék, se farkasok. Na de, itt vannak Malva ezen zsoldosai, uram, felte Wamba. Hidd csak el, hogy ilyen zűrzavaros időkben egy tucat belőlük veszedelmesebb, mint farkasok egész falkái. Most éppen aratásra készülnek, mert megerősödtek. Hozzájuk csatlakoztak azok is, akiknek sikerült elhordaniuk az írhájukat, Torquistonból. Így hát, ha véletlenül találkoznak velük, majd szóval megadjuk az árát a győzelemnek, amit a várban arattunk, gondolom. Aztán mondd csak, lovag úr, mit tennél, ha két ilyen zsiványjal találkozna? Hát, lándzsámmal a földhöz szegezném a gazvickókat, Wamba, ha utamat mernék állni. És ha négyen lennének, ugyanúgy elpengetném a nótájukat, Wamba. No, de tegyük fel, hogy 6 támadnak ránk. Te meg csak másodmagaddal vagy úgy, mint most. Akkor csak megfújnád Laxli kürtjét, nem igaz? Hogy micsoda? Kiáltott fel a lovag. Segítséget kérni fél tucatnyi ilyen rakely, ilyen csirkefogó ellen, akiket minden valamire való lovag úgy elsöpöl, mint a szél a fonnyat faleveleket. Úgy? Mondta Wamba. Hát akkor kérlek, mutasd csak meg azt a kürtöt, amelynek olyan hatalmas hangja van. Hadd nézzem meg úgy, közelebbről. A lovag kicsatolta a szíjat, és oda nyújtotta utitársának, aki tüstént a nyakába akasztotta a kürtöt. Tralirala, dúdolta, emlékezetébe idézve a 3 hangot. Hát ezt épp úgy el tudnám fújni, mint bárki más. Mit beszélsz, fickó? Szólt rá a lovag. Adod vissza rögtön azt a kürtöt? Nyugodj meg, lovag úr! Jó helyen van nálam. Ha vitézség és bolondság utitársa, a kürt a bolondságot illeti meg, mert mindig azt csap nagyobb lármát. Na, de most már aztán elég, kiáltott fel a lova. Túl feszíted a húrt. Vigyázz, mert vége szakad a türelemnek. Ne fenyeges, lovag úr, mondta a bolond, és gyorsan félrehúzódott. A bolondság, ha megriasztott, odébb áll. Aztán magára hagyja a vitégséget. Találjon ki az erdőből, ahogy tud. Most aztán megfogtál, nevetett a lova. És különben is, meg kell mondanom, nincs időm veled húzakodni. Tartsd meg hát a kürtöt, ha éppen akarod, csak menjünk tovább. Szóval, biztos, hogy nem ütsz meg? Hát nem elég, ha mondom, gazfickó. Igen, igen, de azért nem árt, ha lovagi szavadat adod rá, felte vanba, miközben óvatosan visszason fordált a lovag mellé. Lovagi szavamat adom rá, hogy nem bántalak, de told már ide azt a bolond mi voltodat. Na, éljen, hát akkor vitégség és bolondság újra jó barátok, örvendezett vanba, és most már bátran csatlakozott a lovakhoz. Megmondom őszintén, nem kedvelem az olyan cirógatást, amellyel meglegyintetted az izmos remetét, amikor őszentsége úgy elgurult a fűben, mint a királyi tekebábok közül valamelyik. És most, hogy végleg a bolondságra bízták a kürtöt, nem ártana, ha a vitézség megkinyitná a szemét, és megrázná sörényét, mert ha nem tévedek, gyanús alakok ólálkodnak a bozódban, alig, hanem miránk lesznek. Miből gondolod? Kérdezte a lovag. Mert kétszer-háromszor is már észrevettem, hogy valami sisakféle csillan meg ott, a zöld lombok között. Ha tisztességes szándékuk volna, az ösvényen baktatnának. Na de a sűrű bozó, kedvenc kápolnája azoknak a barátoknak, akik Szent Miklós szerzetéhez tartozna. Hitemre, mondta a lovag, lecsapva sisakja rostéját. Alig, hanem igazad van. Éppen idejében zárta le sisakját, mert ebben a pillanatban három nyílvessző röppent arról a gyanús helyről, feje és melle felé. Az egyik nyíl bizonyára a fejébe fúródott volna, ha az acélrosté el nem téríti útjából. A másik két nyíl a nyakvértről pattant vissza, és a pajzsról, amelyet a lovag nyakába akasztva hordott. Hála néked, derék fegyver kovács, mondta a lovag. Na, rajta van be, menjünk rájuk. Már is egyenest a bozótnak nyargalt. Hat vagy hét állig felfegyverzett ember ugrott elő a bokrok mögül, és lándzsájukat előre szegezve vágtattak a lovag felé. Három lándzsa a páncéljába csapódott, de szilánkokra tört, mintha acéltoronyba ütközött volna. A fekete lovag szeme pedig villámokat szórt, ahogy a sisakrostély nyílásán keresztül is észre lehetett venni. Leírhatatlan méltósággal felemelkedett a kengyelben, és így kiáltott. Mit jelentsen ez, uraim? Támadói válasz helyett kardot rántottak, és minden oldalról nekiestek, miközben ezt ordították. Haj meg, zsarnok! Hely, Szent Edvárd, hú, Szent György! Kiáltotta a fekete lovag, és minden nekifohászkodásnál levágott egy-egy embert. Hát, árulókkal van dolgunk? Ellenfelei, bármilyen elszántak voltak is, visszahőköltek karja elől, amelynek minden sújtása halálos volt. Már-már úgy festett a dolog, hogy a nagy túlerő ellenére is mindjárt egyetlen ember ereje és vitézsége győz, amikor hirtelen előbukkant egy kék páncélba öltözött lovag, aki eddig társai mögött húzódott meg. de most lándzsával a kezében előugratott, és a lovat véve célba, nem lovasát, halálosan megsebezte a nemes paripát. Ez alattomos döfés volt, kiáltott fel a fekete lovag, amint a ló összeesett, és lovasát magával rántotta. Ebben a pillanatban a Vamba megfújta a kürtöt, mert mindaz, ami történt, olyan gyorsan zajlott le, hogy még nem volt ideje a kürthöz nyúlni. A váratlan hangra az orgyilkosok egy percre visszarettentek, mire Vamba, noha felszerelése nagyon hiányos volt, habozás nélkül a fekete lovakhoz rohant, és talpra segítette. Szégyeljétek magatokat, gyáva bitangok, szitkozódott a kék páncélos, aki nyilván a támadók vezére volt. Ha egy bohóc belefúj egy kürtbe, ez a puszta hang elég ahhoz, hogy elszaladjatok? Erre a nógatásra újra neki rontottak a fekete lovagnak, aki egy tölgyfa tövében keresett menedéket, nekivetette hátát, és kardjával fél körben vagdalkozott, úgy védte magát. A banditák vezére egy másik lándzsát ragadott kezébe, és kilesve az alkalmas pillanatot, amikor félelmetes ellenfelét a legjobban szorongatták, újra neki ugratott abban a reményben, hogy most sikerül a fának szegezni. De nemtelen szándékában megint Vamba akasztotta meg. A bolond az erő hiányát fürgeségével pótolva ide-oda ugrált a küzdelem színterén, a fegyveres banditák alig törődtek vele, mert ebben a pillanatban a legfontosabb cél kötötte le figyelmüket. Ez tette lehetővé Vamba számára, hogy egy kardcsapással, amely átvágta a kék páncélos lovának inát, meghiúsítsa a végzetesnek ígérkező támadást. Ló és lovasa a földön hemperget, de a fekete lovak helyzete még mindig elég válságos volt. Néhány banditának sikerült egészen a közelébe férkőznie. A fekete lovak karja már lankadni kezdett, belefáradt az óriási erőfeszítésbe, hiszen három felé kellett csapkodnia szinte egyszer. Már-már kidőlt, amikor egy szürke tollas nyilvessző hirtelen leterítette legveszedelmesebb támadói egyikét. A következő pillanatban egy csapat jómen rontott elő a sűrűségből, élükön Laxli, a vidám remete. Amint belevetették magukat a küzdelembe, a csataképe egyszerre megváltozott. A banditák sorsa meg volt pecsételve. Hamarosan a földön hevert valamennyi, ki holtan, ki meg halálos sebbel. A fekete lovak köszönetet mondott megmentőinek, mégpedig olyan méltósággal, hogy nem győzték csodálni. Ilyesmit még nem figyeltek meg eddigi viselkedésében, amely egyszerű, őszinte, nyers katonára vallott, nem pedig előkelő, magas rangú emberre. Még mielőtt kellőképp kifejezést adnék elismerésemnek és hálámnak, amit derék barátaink iránt érzek, szeretném megtudni, ha lehet, kik voltak ellenségeim, akiknek semmi okot sem adtam arra, hogy orvul megtámadjanak. Emel csak fel Vamba annak a kék páncélosnak a sisakros téját. Úgy látszik, csak ő a gazvickók vezetője. A bohóc tüstént a bandita vezér fölé hajolt, aki estében jól megütötte magát, és a lószer számba alaposan belegabajodva a ló alatt feküdt, és nem tudott se védekezni, se elszaladni. Na, gyere te jó madár, mondta neki Vamba a bolond. Úgy látszik, nem csak a lovászodat helyettesítem, hanem a fegyvermesteredet is. Az előbb lesegítettelek a lovadról, Most meg a sisakottól is megszabadítalak. Ezzel kioldozta, és kíméletlenül lerántotta a kék lovak fejéről a sisakot, mely messze elgurult a fűbe. Így került napvilágra a sisak gazdájának deres feje, és egy kicsit restelkedő arca, bizony-bizony nem számított arra, hogy ilyen körülmények közt kell magát megmutatnia. Valdemár Fitzurze, kiáltott fel a fekete lovak elcsodálkozva. Hát eddig azt hittem, adsz valamit arra, hogy tisztességes embernek tartsanak. Mi bírhatott rá ilyen aljas orsztámadásra? Richard, mondta a fogoly felpillantva. Nem ismered eléggé az emberi természetet, ha nem tudod, mi mindenre képes a bosszú és a nagyra vágyás. A bosszú? Visszhangozta a fekete lovag. Soha nem bántottalak, hát nincs is mit megbosszulnod rajtam. Na és a leányom, Richard, akinek kezét megvetően elutasítottad, érhet-e nagyobb sértés egy normál lovagot, kinek vére éppen oly nemes, mint a tiéd? A lányod, ismételte a fekete lova. Ez aztán kellő oka a gyűlölködésre, meg erre a véres merényletre. Hátrább, uraim, hadd beszéljek vele négy szem közt. Most pedig, Valdemár Fitzurze, ki az igazsággal? Vald csak be, ki bújtogatott fel erre az árulásra? Apád fia, felelte Valdemár, aki csak megbosszulta engedetlenségedet, amelyet apád iránt tanúsítottál. Richard szeme villámokat szórt felháborodásában, de jobb természete felülkerekedett haragján. Kezét homlokára szorította, és így állt ott egy-két percig, némán bámulva a megalázott lovak arcába, amelyen a büszkeség szégyenkezéssel viaskodott. Úgy látom, nem is könyörögsz az életedért, Valdemár, mondta végre a király. Aki az oroszlán karmai közé került, felelte Fitzurze, úgy is tudja, hogy minden könyörgés hasztalan. Hát akkor neked ajándékozom kéretlenül is, mondta Richard. Az oroszlánnak nem kell elhullott tetem. Vidd az életedet, de azzal a kikötéssel, hogy 3 napon belül elhagyod Angliát, és normandiai kastélyodban rejtőzködöl gyalázatoddal. A másik kikötésem pedig az, hogy soha életedben nem említed meg Anzsú János nevét árulásoddal kapcsolatban. Ha elkapnak Angliában a kitűzött határidőn túl, vagy egyetlen szót is kiejtesz, amely házam becsületét érinti, nos, Szent Györgyre, még az oltár szárnyai mellől is elhurcoltatlak, és felakasztatlak saját kastélyod legmagasabb ormára, étkül a hollóknak. Adj egy paripát, Laxli, ennek a lovagnak, mert látom, jó mennyeid befogtak néhányat az elszabadult, gazdátlan paripákból. Hagyjátok futni ezt a nyomorultat. Ne bántsátok. Hát, ha nem sejteném, hogy ennek a hangnak vita nélkül engedelmeskedni kell, felte Laxli, egy jó nyilat azért röpítenék az alattomos bitang után, hogy megkíméljem a hosszú utazás fáradalmaitól. Látom a kebletben igazi angol szív dobog, Laxli, mondta a fekete lovag. És jól sejtetted, hogy kötelességed engedelmeskedni parancsaimnak. Én angliai Richard vagyok. Olyan hangon beszélt, amely nem csak magas méltóságának felelt meg, de nemes jellemének, kiváló egyéniségének is. Erre a jó meleg tüstént tédre vetették magukat előtte, és hűségüket hangoztatva bűneik megbocsátásáért esedeztek. Keljetek fel, barátaim, mondta oroszlán szívű Richard kegyesen, és szokásos jó humora már is legyőzte imént fellobbant haragját. Az imént lezajlott élet-halál harc csak annyi nyomot hagyott rajta, hogy arca kipirult a megerőltető vívástól. No, keljetek fel, barátaim, mondta. Erdőn, mezőn elkövetett vétkeiteket jóvá tettétek derék szolgálataitokkal, Tarkiszton falai előtt, ahol szorongatott alattvalóim segítségére siettetek. De jóvá tettétek ma is, amikor hűségtek és vitézségtek megmentette uralkodótok életét. Keljetek hát fel, híveim, és legyetek ezentúl a haza törvény szerető fiai. Te pedig, derék Laxli, ó, ne nevezz többé Laxlinak, nagy királyom. Most már illő, hogy megmondjam igazi nevemet, amelyet annyira szárnyára kapott a hír, hogy attól tartok már, a király fülébe is eljutott. Én pedig Robin Hood vagyok, a Sherwoodi erdőből. A szegény legények vezére, jó cimborák fejedelme, kiáltott fel a király. Hát ki ne hallott volna nevedről, amelynek híre a Szentföldre is elhatolt? Nyugodt lehet, tiszteletre méltó szegény legény, mindaz, ami távol létünkben történt, és amire ezek a zavaros idők adtak okot, különleges elbírálás alá esik. Ezeket nem fogjuk terhedre felróni. Hát, igaza van a közmondásnak, kotnyeleskedett Vamba a bolond, bár kissé szerényebben, mint máskor. Ha nincs otthon a macska, csak cincognak az egerek. Mi az, Vamba? Hát, te is itt vagy, mondta Richard király. Hát, olyan rég nem hallottam már a hangodat, hogy azt hittem, kereket oldottál. Hogy én? Hogy én kereket oldani? Kiáltott fel Vamba. Ki látott már valaha is olyat, hogy a bolondság elszakadjon a vitézségtől? Hisz ott fekszik az én trófeám, kardom áldozata, a szép pejkó, amelyet ugyan szívesen feltámasztanék azzal a feltétellel, hogy helyette gazdája heverne itt inaszakadva. Igaz? Eleinte kisé hátra húzódtam, gondolván, hogy a tarka bohóc köntös nem állja úgy a lándzsa hegyet, mint az a célvért. De ha nem is vettem részt a közel harcban, magad is elismered, hogy én fújtam riadót, nem igaz? Hát, éppen a kellő pillanatban derék Vamba, felelte a király. Jó szolgálataidat nem fogjuk elfelejteni. Confiteor. Megvallom, nyöszögött ekkor egy alázatos hang a király közelében. A latinul nem tudom folytatni, mert cserben hagy a tudományom. Így hát egyszerűen bevallom felségsértő bűnömet, és engedelmet kérek, hogy meggyónhassak, mielőtt elvisznek a vesztőhelyre. Richard király körülnézett és megpillantotta a Kapmen Hirsti vidám remetét, amint térdre ereszkedve olvasóját morzsolgatta, míg hatalmas furkósbotja, amely derekasan kivette részét a lezajlott csetepatéból, ott hevert a fűben mellette. Olyan arcot igyekezett vágni, amely vélekedése szerint alkalmas volt a töredelmes bűnbánat kifejezésére, szemét ég felé forgatta, szája két csücskét viszont lebiggyeztette, szája olyan volt, ahogy Vamba mondta, mint egy összehúzott erszény nyílása. Ám az alázatos bűnbánat töredelmes mímelését alaposan meghazudtolta, az arca vaskos redői közt bujkáló dévaj derű, amely elárulta, hogy csak álszenteskedő. Ugyan mit térdelsz itt, te kelekótya pap? Kérdezte Richard. Attól rettegsz talán, hogy püspököd megtudja, milyen különös módon szolgáltad mi asszonyunkat és a másik istenünket, Szent Dunstanst? Ejnye, no, ne félj! Angliai Richard nem árul el olyan titkokat, amelyeket borozgatás közben hallott. Ó, hát nem arról van szó, legkegyelmesebb királyom, felelte a remete, akiben a füzetes Robin Hood történetek hűséges olvasói bizonyára már réges-régen felismerték Takbarátot. Nem a püspöki pásztor bottól félek én, hanem a királyi jogartól. Jaj nekem, hogy szentségtörő öklöm egyszer oda mert vágni a felkent király filetövébe. Ha, kacagott Richard. Hát innen fúj a szél. Nos, az igazság az, hogy már régen elfelejtettem azt a tetleges felségsértést. Bár utána egész nap zúgott a fülem. De az ütést szabályosan kaptam, és megkérdezem a szemtanúkat, nem adtam-e vissza teljes értékében. Na de ha úgy gondolod, hogy még tartozom neked valamivel, bármikor készen állok adóságom teljes törlesztésére. Szó sincs róla, tiltakozott a barát. Amit adtam, uzsora kamatokkal kaptam vissza. Bár csak minden adóságát ilyen maradéktanul fizetné vissza felséget. Hát, ha ütlegekben is elfogadnák a fizetséget, felelte a király, hitelezőimnek kevés okuk volna panaszkodni az üres kincstárra. De azért mégis meg szeretném tudni, mondta a barát, újra felöltve a színlelt bűnbánat és alázatosság az kifejezését, hogy azért a szentségtörő karlendítésért felséged milyen vezeklést ró reám. Hogyan? Ne is beszélj róla, testvér, felelte Richard. Miután annyiszor fejbe vágtak a hitetlenek és pogányok, ostobaság lenne, ha megorolnék egy ütleg miatt, amely olyan szent kézből eredt, mint a Capmanhurst-i baráté. Mégis, kedves remetém, hát azt hiszem, néked is jó lenne, meg az egyháznak is, ha megszerezném az engedélyt arra, hogy lehúzzam rólad a csuhát, és egyenruhát adjak rád. Jó már leszel a testőrségünkben, és a személyünkre fogsz vigyázni. Tudom, éppen olyan híven szolgálsz majd, mint eddig Szent Dunstanst. Királyom, mondta a barát, halálzatosan kérem bocsánatodat, és bizonyára nem tagadod meg tőlem, ha bevallom, mennyire elhatalmasodott rajtam a lustaság. Szent Dunstanst azonban, na, ne haragudjon meg rám, hogy emlegetem, türelmesen áll szobor fülkéjében akkor is, ha megfeledkeztem a zsolozsmáról, mert egy kövér őszbak nyomát kergetem, meg aztán néha-néha egy-egy éjszakára is kimaradok, na, az ördög tudja miért. Szent Dunstan azért nem haragszik meg, csendes, meg türelmes gazdám ő, igen, nem hiába, hogy fából faragták. De ha jómen lennék, felséges királyom testőrségében, a megtiszteltetés óriási, nem tagadom, és hébe-hóba kilépnék a sorból, már hogy elejtsek egy szarvast, vagy hogy megvigasztaljak egy fiatal özvegyet. Hely, volna mit hallanom. Hol van az a kutya pap? Mondaná az egyik. Kilátta azt a semmire kellő takkot? Ordítaná a másik. A csuhából kiugrott Gézengúz több vadat pusztít el, mint a fél környék együttesen? Panaszolná az egyik erdőőr. Nincs olyan ünő, amelyre nevetne szemet, tódítaná a másik. Nos, egy szóval, jó királyom, hát esedezem. Hagyj meg engem ott, ahol rám akadtál, vagy pedig, ha éppen éreztetni akarod velem kegyes jó indulatodat, akkor ne feledkezz meg Szent Dunstan Kappenhőrszti kápolnájának szegény remettéjéről, aki a legkisebb adományt is hálatelt szívvel fogadja. Értelek én, értelek, mondta a király. Úgy gondolod, hogy a szegény remetének joga legyen saját szükségletére néhány vadat elejteni a Von Cliffi erdőségemben? Na, jó, rendben van, de azért jegyezd meg jól. Csak 3 szarvasbakot engedélyezek minden évadban. És ha ez nem elég ürügy neked ahhoz, hogy 30-at ejts el ezen a címen, no, akkor ne legyek keresztény lovag, se törvényes király. Ó, biztosíthatom felségedet, felelte a barát. Szent Dunstan segítségével megtalálom a módját annak, hogy felséged jóságos adományát megsokszorozzam, és így hálám is nagyobb legyen. Nem is kételkedem benne, szent ember, egy pillanatig sem, mosolygott a király. És mivel a vadpecsenye egymagában kisé száraz, eledel, pincemesterünk parancsot kap majd, hogy szolgáltasson ki neked egy hordó aszút. Egy átalag malvázia bort, és 3 nagy hordó első rendű sört évente. És ha ez nem elég a szomjúságod oltására, hát gyere el bátran udvarunkba, és barátkozz meg a pohárnokunkkal, aki bizonyára megkönnyörül majd rajtad. Na és mit kap Szent Dunstan? Kérdezte a barát. Hát az ő szolgálatára meg kapsz egy palástot, egy stólát és egy oltálterítőt, felelte a király, majd keresztet vetve így folytatta. Na, de ne vigyük át a tréfát komoly dolgokra. Isten megbüntet bennünket, ha többet gondolunk bolondságainkra, mint az ő tiszteletére is. Imádságára. Hát én jót állok a védő szentemért, nevetett a pap. Hát magadért állj jót, barát, szólt rá Richard kissé szigorúan. De nyomban kezet nyújtott a remetének, aki most már megfélemlítve térdet hajtott, és megcsókolta a király kezét. A tenyeremnek kevésbé adod meg a tisztességet, mint az öklömnek. Tréfálkozott a király. Az egyik előtt látom csak téldre borulsz, a másik előtt, emlékszem, a földre vetetted magad. A barát már nem merte viszonozni ezt a tréfás hangot. Attól félt, hogy olyan hibát követne el vele, amelyet utólag nem lehetne jóvá tenni. Ezt a ballépést elkövetik néha azok, akik uralkodókkal társalognak. Így hát mélyen meghajolt, és visszahúzódott a háttérbe. A jelenet színterén pedig ebben a pillanatban két újabb ember bukkant fel.